Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis nap, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodával. Tájékoztatásuk szerint július 1-e egyben a Magyar Egészségügy napja. Ekkor zárva lesznek a házi orvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel az anonim étszűrés tanácsadás is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják, amely vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Július 1-én a gyógyszerellátást az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó patikák címe telefonszáma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található gyógyszertár adatbázisban érhető el. Július végétől jelentősen emelkednek a földhivatali szolgáltatási díjak a magyar közlönyben megjelent minisztériumi rendelet értelmében. A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért az eddigi 6250 forint helyett 10.000 forintot kell fizetni. Az elektronikus formában lekért hiteles tulajdoni lap 3.000 forint helyett 4.800 forintba kerül majd. Adorján Bélát választották egyedüli jelöltként a leadott szavazatok 91%-ával a Jobbik konzervatívok elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusán. A tisztséget Adorján Bélán kívül Potocskáné Kőrösi Anita eddigi elnök helyettes pályázta meg, de ő nem gyűjtötte össze a jelölté váláshoz szükséges számú ajánlást. Gyöngyösi Márton eddigi elnök, aki a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások éjszakáján még azt jelezte, tervei szerint újra versenybe száll az elnöki posztért, végül nem nyújtotta be az induláshoz szükséges szándéknyilatkozatot. Varga Bajusz Veronikát a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárává nevezte ki Sulyog Tamás köztársasági elnök 2024. július 1-ével, közölte a minisztérium a Magyar Távirati Irodával. Az államtitkár feladatkörébe a felsőoktatással, szakképzéssel, a fiatalok sikerességével és a tehetséggondozással összefüggő ügyek tartoznak a jövőben. Horvátországban július 1-től ismét nyári tarifát vezetnek be az autópályákon. Emiatt szeptember 30-áig 10%-kal magasabbak lesznek a horvát autópálya díjak. Tűz ütött ki Aténtól nagyjából 20 kilométerre található sűrű erdőségben szombaton, közölte a görög tűzoltóság. Tűzoltó helikopterek, repülőgépek és tűzoltók százai küzdenek a lángok megfékezése érdekében. A térségben hosszabb ideje nem volt csapadék, és hetek óta 35 Celsius fokot is meghaladó hőhullám tombol. Szombaton ráadásul heves széllökések is voltak, amelyek a füstfelhőket a görög főváros felé fújták, ahol számos kerületben lehetett érezni az égett szagot és hamut. Meteorológusok szerint az elmúlt tél volt az ország feljegyzett történetének legmelegebb tele, ami kedvez további erdőtüzek keletkezésének az idén. Görögországban rendszeresek az erdő és bozót tüzek a nyári időszakban, és az oltást sok esetben nehezítik széllökések és a terepviszonyok is. Híreink végén az időjárásról. A vastagabb fátyolfelhőzet kelet felé fokozatosan elvonul, azonban mögötte a napsütést szaharai por teheti szűrtebbé. Gomoly felhők is képződnek, illetve érkeznek északnyugat felől. Csapadék nem valószínű. A déli szél nagy területen megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. A délutáni 31-37 fokról késő estére 25 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Szállj fel, szabad madár!
Látványos koncertshow július 6-án 21 órai kezdett el az Egri Várban, Varga Miklóssal a színpadon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek lehetséges kezeléseiről beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal az adás szerkesztője Berec Renáta. Műsorunk a 2024. február 20-ai adás ismétlése.
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kis testvére születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülő gyerek után jön a kis tesó, és az egy, azért az egy nagyon meghatározó pont az életében. Popper Péter mondta egyszer azt, és szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szuper lesz, hát, hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiekkel is, akiknek testvérszetik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömet, amit mi érzünk, egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az, aki várja a kis tesót, ugye az a tapasztalat, hogy minden nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, na hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban, tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg ugye a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anya szerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hagy élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici, és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézik a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát egy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kistesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, ilyen 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változás és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy ugye a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babarók a kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők számára is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadadi Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek közül, tehát hogyha ő mondjuk egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt úgy meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba, És hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarbejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket. Tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani. Nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően. Tehát már azért egy nagy óvodosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából. Hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Mondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek, megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában szedtek egy testvérre a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmestjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok. Viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerére, vagy bármi ilyen kis bagatell dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagytesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés, kismamáknál szülés után, hogy egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit figyelzom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb is, azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
A legáldottabb kész a földön, a te két kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra hadd csókolom meg kezed. Ez a kész ágya szenteli meg a napnak két-két illatát. Ez a kész vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra hadd csókolom meg kezed. Hányszor ügyelt rám ágyom mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretet? Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide csak egy pillanatra, a csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazút. Újaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, a csókolom meg kezedet. Ó, hogy így, drága, két kezeddel soká vezess még adja ég. A csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egymás szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezed. A legáldottabb kész a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én is, hogy ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság szeretet. Némán nagy forró áhítatta, csókolom meg kezed. Némán nagy forró áhítatta, csókolom meg kezed.
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvér kapcsolatban?
Alapvetően igen. Jó, rá tapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért, ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát, hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát, hogy azért ott elkezdenek nőiesedni, serdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé. Illetve hát azért, ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a reáltudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egyelme, hogy tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben. Úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet? Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtalálni. megtartani. Elképzelhető, hogy, a kisbaba napirendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy, ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen ősien csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába. Tehát, hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is javad mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be. Én már nem vagyok picike, de amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentummal születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az első szülöttel is, hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor, tehát akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Nagyon kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, nem pontos be ez a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak. Ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás. Tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célja, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek azért, neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a játszmát, hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva, tehát hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye úgy a nagyon extrém inkább szerintem valóban a posztpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik, tehát hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk, tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagynia az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészület arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb. Tehát, hogy úgymond meg tudja védeni magát. Mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megijednek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek. Hát nem akarok senkit se elszomorítani. Azok a testvérek, akik között kicsi a korkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, így senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rossz indulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen a sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörrent, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugi van, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni. Ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért ez mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát, hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen a hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor a két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan tudjuk ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy a szülő megértésre forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Elhangzott műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallották Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlése hangzott el. A műsor készítője Beret Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy női lelki gyakorlatról hallanak. A hivatástisztázó lelki gyakorlatot a szociális testvérek szervezik. A július 23-a és 28-a közötti programot Budapest mellett Pilis Csabán tartják. A lelki gyakorlat mottója, hogy örömötök teljes legyen, arra utal, hogy a csendben és az imádságban a fiatal lányok találkozhatnak saját hivatásuk örömével és a jó Istennel. A lelki gyakorlat programjában tanítás, imamódok tanulása, közös liturgikus ima, csendes idők egyaránt szerepelnek, és személyes kísérésre is van lehetőség. Olyan lányokat várnak, akiket érdekel a szerzetesség, vagy szívesen rátekintenének hivatásuk eddigi útjára, és keresik, hogy szerzetesi vagy családos élethivatásra hívja őket az Úr. Zics Ildikó szociális testvért, a lelki gyakorlat szervezőjét hallják. Sok szeretettel köszöntelek itt a mikrofonnál. Számos programotok és lehetőségetek lesz most így a nyáron is, és hamarosan egy közelgő eseményről adunk most így hírt a hallgatóknak. Mi is lesz ez pontosan?
Július vége felé lesz a hivatástisztázó lelki gyakorlat, ezt minden évben megrendezzük. Olyan fiatal lányoknak, akik keresik az útjukat, hogy hogyan élhetnek teljesebb odaadott életet, így melyik életállapot szerint, szerzetesség vagy házasság. Ez lesz majd július 23-tól 28-ig Pilis Csabán.
Kiknek szól ez a lelki gyakorlat? Már említetted azt, hogy olyan lányokat vártok, akik így a saját hivatásukat is tisztában szeretnék látni, vagyis azt, hogy mi az álma Istennek róluk, de nem feltétlenül kell szerzetességben gondolkodni, ezt jó hangsúlyozzuk.
Igen, hogy ez nem feltétlenül arról szól, hogy most aki erre a lelki gyakorlatra eljön, az már utána elindul a szerzetesség útján, hanem inkább arról szól ehhez, hogy így igazán azzal legyen kapcsolatban, azzal a belső vágyával, amire az Isten őt szánja, amire hívja. De az fontos, hogy ez nem szakmai hivatásban segít megkülönböztetni, hanem tényleg az életállapot szerinti hivatásban. Hogyha valakiben így felmerül az a gondolat, hogy akár szerzetesség az az ő útja, hogy odaadottabb élete legyen, vagy azt érzékeli, hogy valami hívás, mélyebb kapcsolatot szeretne az Isten, vagy hívást érez és mélyebb kapcsolatot szeretne az Istennel, azoknak is szólhat ez a lelki gyakorlat. De hogy tényleg azért mi nem a szakmai hivatásba segítünk megkülönböztetni, hanem inkább azt segítünk megkeresni, mi az Isten akarata az egyénnel kapcsolatban.
Főként fiatal felnőtteket vártok. Egy picit lőjük be azért a korosztályt is. Kiket szoktatok megszólítani ezen a nyári lelki napokon, lelki gyakorlaton? Mondhatom, hogy szoktatok, hiszen már hagyományos ez a lelki gyakorlat, tehát hogy már volt ilyen.
Igen. Úgy szoktuk általában írni, hogy a 18 és 30 év közötti fiatal lányokat, akik még nincsenek elköteleződve semmilyen életállapot felé, de természetesen, hogyha valaki elmond már éve 30 éves, azért az is jöhet. Néha 17 évesek is jönnek, de hogy azt gondolom, hogy az embernek az életében olyan utat kell bejárni, hogy először kicsit találkoznia kell önmagával, és hogyha így megtalálta, hogy késő, mely jött az Isten kapcsolata, akkor fog tudni rálépni arra az útra, aminek kibontakozik az ő szakmai életállapotbeli hivatása is.
Ugye lányokat vártok, ez egyértelmű, ezt már mondtad a beszélgetésünk elején is, és Pilis Csabán lesz. Hogyan esett a választás erre a helyszínre, hiszen máskor is tartottatok már itt lelki napokat. Miért Pilis Csaba? Hiszen azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy ez egy Budapest melletti település, de alkalmas az elvonulásra, egy ilyen erdőben, Pilisben van gyakorlatilag.
Igen. Meg illetve ott van egy házunk, ami ahol tudjuk fogadni a fiatalokat, ezért is tud ez a lelki gyakorlat nem olyan drága lenni, mert hogy nem egy intézménybe fogadjuk őket, hanem ez egy kisebb családi ház, és akkor nyitjuk meg azoknak, akik szeretnének jönni.
Hogyan néz ki a program? Mire számíthatnak azok, akik elmennek ide? Mivel készültök nekik? Mit lehet tudni a részletekről?
Ugye ez lelki gyakorlat, és ugye minden lelki gyakorlatnak alapvető célja az a találkozás az Istennel. És ez a környezet is segít abban, hogy ez a találkozás létrejöjjön, a házban kápolna, illetve tényleg közel van a természet. De hogy a lelki gyakorlat célja lehet az is, hogy egy kicsit ugye közelebb kerülni ahhoz, hogy kis az Isten, közelebb kerülni, hogy ha saját magam valóságához. Ehhez segít ennek a különböző előadások, vezetett imák, közös imádságok, liturgikus imák. Ez alatt értem akár a zsolozsmát, vagy a szentmisét, de legfőképpen a csend és segítség ebben. És szokott lenni ilyen kötetlenebb része is a lelki gyakorlatnak, például mindegy fórumbeszélgetés, akkor bármilyen kérdést feltehetnek a fiatalok, amiket foglalkoztatja. Alapvetően egész nap csendben vannak a résztvevők. A napban van egy rész, ahol rövid előadás van olyan témákban, amik tényleg segítik a megkülönböztetést, ahhoz adnak szempontokat. Van lehetőség személyes beszélgetésre, személyes kísérésre, ahol mind lelkigyakorlatvezető kísérők, akár egy-egy szentírási résszel segítjük azt az utat, amin az Isten itten vezeti az életőt, hogy tovább bontakozom az ő kérdése, és akkor a csendbe pedig az Istennel elidőzve talán így olyan találkozás jöhet létre, amit a várózója nem enged meg. Ezt szoktuk mondani, hogy a csend az Isten nyelve.
Van egy mottója, vagy egy hívó gondolata is ennek a hivatástisztázó lelki gyakorlatnak, amelyet július 23-tól 28-áig szerveztek meg. Mesélj erről, ezt a plakáton is lehet olvasni.
Az örömetök teljes legyen. Hát alapvetőleg én nagyon szeretem azt hangsúlyozni hivatáskereső fiataloknak, hogy Isten, vagyis hát Jézus azért jött, hogy azt mondja magáról, hogy életük legyen, és hogy bőségben legyen. Hogy az Isten igazi vágya mindegyünkre vonatkozólag az, hogy teljes, kibontakozott életet éljünk. Nagyon gyakran, aki keresi az útját, az abban a hibába tud beleesni, hogy az Isten akarata valami olyasmi, amit ő neki valahol meg kell találni, ahol valami el van rejtve, és lehet, hogy ez az Isten akarata olyan, amit ő egyáltalán nem akar. Ezzel szemben sokkal inkább jobb, hogyha úgy gondolkodunk az Isten akaratáról, hogy az nagyon összhangban van a mi belső, mély, hiteles vágyainkról, arról, akik mi vagyunk, amire mi vágyunk, és hogyha ezzel megtaláljuk, az kapcsolatban van azzal is, amivel Isten minket megalkotott, és így az örömünk teljes lehet. Szóval mindenkit arra bátorítok, aki így a hivatáskeresésben indul, vagy az útját keresi, hogy legyen ez a belső forráshoz kerüljön kapcsolatban, mert biztos, hogy az öröm útja lesz számára. Istennek ez a célja velünk, hogy kibontakozott teljes életet éljünk.
Hogyha egy picit visszatekintünk, és nem is az idei évi lelki gyakorlatról ejtünk szót, hiszen már részleteket említettél a hallgatóinknak. Az előző évekből mik a tapasztalataitok, mit visztek tovább, milyen jó gyakorlatokat, hogyan zajlott, mennyire volt ez családias? Oszd meg pár gondolatot így a hallgatóinkkal, hogy hogyan is éltétek meg ezt ti szerzetes szemmel.
Egy tapasztalatként az biztos megfogalmazhatom, hogy arra nagyon figyelünk, hogy mire van szükségük azoknak, akik éppen jönnek. Mert mi elgondolhatunk valamit, hogy akár egy ilyen tanítás kell, vagy ilyen mód, ilyen ima módnak a megmutatása, tanítása, de nem biztos, hogy arra van szükség, mert sok helyről érkeznek néha résztvevők, és akkor próbálunk arra figyelni, ami őket segíti. És így, ahogy említettem, valamelyik évben szokott lenni, a fórumos beszélgetés valamelyik évben szokott lenni, valamelyik évben meg elhagyjuk. Aztán valamikor nagyobb hangsúly van a személyes kísérésre, több lehetőség van, több beszélgetés a nap során, de valamikor meg inkább a csend vágya erősebb a résztvevőkben. Azt mindenképpen azt gondolom, hogy az a fiatal, aki keresi az útját, és hogy szeretne tényleg szilárd alapokon nyugvó döntést hozni, annak mindenképpen jó, ha elmegy egy lelki gyakorlatra. Ez lehet egy ilyen hivatás. Keresőknek szóló lelki gyakorlat, nagyon sokféle van, nagyon sok közösség szervez ilyen, de lehet egy személyesen kísért lelki gyakorlat is, ahol a csendbe visszavonulva tényleg egy szentírási szakaszokon keresztül halad azon az úton, ahol éppen Isten vezeti, de hogy egy jó döntés meghozatalához szerintem mindenképpen szükség van egy lelkigyakorlatra, ez egy lényeges tapasztalat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zics Ildikó szociális testvérrel beszélgetek. Egy Piris Csabán tartandó, női hivatástisztázó lelki gyakorlatról, melyet július 23-a és 28-a között szerveznek.
Azok a lányok, akik részt vettek rajta, utána kapcsolatban szoktak veletek maradni, tehát szoktak nektek írni, vagy beszélgetni arról, hogy miben segítette őket ez a nyári lelki gyakorlat, vagy milyen visszajelzéseket szoktatok kapni? Ezek mindig olyan lélekemelőek attól függetlenül, hogy az ember sokszor nem biztos, hogy teljesen végig kíséri aztán az illetőnek az útját, hanem lehet, hogy csak elindítja.
Igen. Egy ilyen lelki gyakorlat az mindig az úton az csak egy állomás. És hogy van még sokféle állomás, és itt szoktunk az velük kapcsolatban lenni, kísérni őket. Nem mindig az elköteleződésig, azaz a házasság vagy a szerzetes közösségbe való belépésig, de azért jó páran vannak, akik, nem tudom, hogy most már megházasodtak, gyermekeik vannak, jó páran vannak, akik valamilyen szerzetes közösségbe léptek, aztán van a páran persze, akik így elkerültünk egymás mellől. De hogy azért kapcsolatban vagyunk még velük utána is, meg lehetőség is van arra, hogy ők is jöhetnek más programjainkra. Évközben nagyon sokféle nyitott programunk van, egy-egy imaest, akár egy-egy lelki nap, amin szintén szeretettel várjuk őket.
Kedestétől vasárnap ebédig tart ez a lelki gyakorlatotok. Említetted, hogy alapvetően azért nagy hangsúly esik a csendre, és egy belső befelé figyelésre. de az étkezések alkalmával gondolom, hogy egymással is megismerkedhetnek a résztvevők. Közösen zajlanak ezek az étkezések, vagy hogyan képzeljük el ezeket az időket?
Igazából az étkezés alatt is csend van. Nekünk van egy ilyen hagyományunk, egy ilyen szerzetesi hagyomány, hogy felolvasunk az étkezés alatt, mint a monasztikus közösségekben. Lelki olvasmányt szoktunk elolvasni, vagy van egy nagyon kedves történet, mese, ami egy kicsit ilyen belső lelki utat ír le, hogy jobban megértsék az olvasók, hogy mi is történik bennük. Nekem nagyon, amikor először voltam ilyen lelki gyakorlaton, számomra nagyon sokat jelentett ez a történet, mert akkor kaptam szavakat ahhoz, a belső folyamatokhoz, amik bennem zajlottak. Akkor már értettem, hogy mi ez az érzés, mi ez a gondolat, mi történik, honnan jövök, hova tartok. Szóval igazából ez is a lelki gyakorlat rész, hogy ezt a mesét olvassuk alatta. Egymás megismerésére úgy kifejezetten ilyen beszélgetésre nem nagyon van lehetőség. Néha szokott lenni kis csoport is. De inkább azzal a vágyal érkeznek a fiatalok, hogy ők elcsendesedni szeretnének, hogy ez az Isten és az ő idejük. De ennek ellenére az egy érdekes tapasztalat, hogy akik együtt részt vesznek egy lelki gyakorlaton, utána valamilyen láthatatlan kötelék létrejön közöttük, még akkor is, hogyha nem beszélgettek. De persze az első vacsora az még nem szilenciumos, ott még lehet beszélgetni, ismerkedni, meg az utolsó étkezés is, ami általában ebéd, vasárnaponként, akkor is már beszélgetünk, és utána már tényleg, mint egy ilyen jó ismerősök együtt szoktak elmenni a lelki gyakorlat helyszínéről, közösen utaznak vissza Budapestre, és akkor tartják meg utána a kapcsolatot is. Szóval ez egy olyan titok, hogy ez amikor ugyan külön utakat járnak be, de mégis valami kapcsolat kialakul így is, hogy nem beszélgetnek egymással.
Mondjunk még el néhány fontosabb információt ezzel a lelki gyakorlattal kapcsolatban, tehát említettük, hogy július 23-ától 28-áig tart Pilis Csabán, viszont a jelentkezés az hamarabb lezajlik, tehát hamarabb már jelentkezni kell nálatok. Erről mondj információt, hogy meddig és milyen úton módon lehet.
Július 15-ig van a jelentkezési határidő. Kétféleképpen lehet, egyrészt van fent a Facebook oldalunkon egy űrlap, azon keresztül, vagy e-mailben is lehet jelentkezni a ildikotestvér@gmail.com címre, hogyha ír valaki, annak el tudom küldeni majd a jelentkezési napot.
Van-e esetleg hát egy határ, amit meg szoktatok húzni? Mennyire családias?
Körülbelül ez egy kisebb családi ház, vagy hát egy nagyobb, csak egy ilyen leggyakorlatos házak mértékében kisebb, ezért körülbelül 8 fiatal szokott részt venni rajta, akiket itt kényelmesen úgy, hogy megegyen a saját kis zúguk az imádkozásra. Ez szokott lenni így a határ, de néha többet is be tudom fogadni, ez tényleg attól függ, hogy milyen korosztály jelentkezik, mert a 20-as éveik elején járók, ők szívesebben vannak így együtt egy szobában, néha ez a tapasztalat, de ezt az űrlapon megkérdezzük, hogy egy szobában egyedül szeretnének lenni, vagy egymással, vagy nem zavarják, hogyha megosztják, nem zavarja őket, hogyha megosztják a szobát, és akkor ez alapján függ a létszám. De ez a 8 fő szokott általában lenni.
Nagyon tevékenyen zajlik az évetek, és most a nyár is, mert nem csak ez a lányoknak, hölgyeknek, nőknek szóló lelki gyakorlat, nem csak erre a lelki gyakorlatra van lehetőség a lányoknak, hölgyeknek, hanem lesz egy kis mama lelki napotok is, ahová igazándiból nem csak a lehendő anyukákat, hanem még az édesapákat is várjátok. Láttam a plakáton, hogy nekik is szól. Hogyan zajlik a nyaratok további része? Gondolom, hogy sok program vár rátok is, illetve olyan programok is, amelyeket ti szerveztek. Így a beszélgetésünk vége felé pár gondolatot mondja hallgatóinknak ezekről is.
Valóban nagyon aktív szokott lenni a nyár. Ránk jellemző az, hogy szívesen megyünk oda, ahova hívnak. Például jövő héten már megyünk is a lelkes napokra többen lelki gondozni. Ott 300 fiatal vesz majd részt a táborban. Tehát részt veszünk majd az egerszalókon is. Van egy testőr, aki általában oda megy műhelyt tartani. Vagy akár már most hétvégén a Balakaton is mennek testvérek műhelyt tartani, szóval, és még egy csomó minden van, amiről valószínűleg nem tudok, ahová elmegyünk műhelyt tartani a fiataloknak, de mellette van egy testvérünk, az Éva testvér, aki családpasztorációval foglalkozik, és ő rátott rá erre az igényre, hogy a kismamáknak milyen jó volna egy lelkinap, ami segíti őket fölkészülni erre a nagy ajándék a teremtés titkára. Kicsit megpihenni, felkészülni rá, és az lesz itt egy közeljövőben, egy kismama lelki nap, de szintén egy másik, amire így rálátott a családpasztorációs munkája során, hogy egy jóvon az anyákat megpihentetni, ezért lesz egy anyapihentető program szintén Piris Csabán, amikor csak így gyerekektől távol, apukáktól is távol, csak az anyukák így kicsit megpihennek, kicsit beszélgetnek egymással. Ez jó azoknak is, akiknek már nagyobb gyermekeik vannak, de nagyon nagy szeretettel jelentkeznek rá olyan anyukák is, akiknek csak a picikeikkel vannak otthon, és végre saját korosztályukkal beszélhetnek felnőtt nyelven, nem csak a pici babákkal. Ők is nagyon szeretnek erre jönni.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy női lelki gyakorlatról hallottak. A hivatástisztázó lelki gyakorlatot a szociális testvérek szervezik. A július 23-a és 28-a közötti programot Pilis Csabán tartják. A lelki gyakorlat mottója, hogy örömötök teljes legyen. Olyan lányokat várnak, akiket érdekel a szerzetesség, vagy szívesen rátekintenének hivatásuk eddigi útjára, és keresik, hogy szerzetesi vagy családos élethivatásra hívja őket az Úr. Zicsi Ildikó szociális testvérrel beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat 21 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!